A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakóra világosság ragyog. Kelj föl, mert eljött a te világosságod, s rád ragyogott az Úrnak dicsősége. Ami adventi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Istennek szent lelke, szállj le most mireánk, és vezess el bennünket, ami élő Krisztusunkkal való közösségre. Amen. Kedves szeretett testvérek, adventi csöndünkben halljuk meg a mi élő Istenünknek igéjét, ugyanint az írva található Máté evangéliumának 22. részének az első 14 versében. Még Istennek igéjét olvasom, a gyülekezet foglalja el helyét lelki figyelemmel. Megszólalt erre Jézus, és ismét példázatokba beszélt hozzájuk. Hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki mennyegzőt készített a fiának. Elküldte szolgáit, hogy hívják össze a meghívottakat a mennyegzőre, de azok nem akartak elmenni. Ekkor más szolgákat küldött, akikhez így szólt. Mondjátok meg a meghívottaknak, íme, elkészítettem az ebédet, ökreim és hízott állataim levágva, és minden készen van, jöjjetek a mennyegzőre. De azok mit sem törődve ezzel elmentek, az egyik a földjére, a másik a kereskedésébe. A többiek pedig megragadták szolgáit, bántalmazták és megölték őket. Ekkor a király haragra gerjedt, elküldte seregeit, és elpusztította ezeket a gyilkosokat. Városukat pedig felégette. Akkor ezt mondta a szolgáinak, a mennyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek tehát a kereszt utakra, és akit csak találtok, hívjátok el a mennyegzőre. Kimentek a szolgák az utakra, összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt, s megtelt a lakodalmas ház vendégekkel. Amikor a király bement, hogy megtekintse a vendégeket, meglátott ott egy embert, aki nem volt mennyegzői ruhába öltözve. Így szólt hozzá, barátom, hogyan jöhettél be ide, hiszen nincs mennyegzői ruhád. Az pedig hallgatott. Akkor a király ezt mondta szolgáinak, kötözzétek meg kezét, lábát, és vessétek ki a külső sötétségre. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. Isten szent lelke tegye áldottá számunkra az ő drága szent igéjét, azért, hogy ebben az órában minnyájunkat méltónak találjon az Úr, hogy igéjét lelkünkbe ajándékozhassa. Gyertek, imádkozzunk! Drága mennyei édesatyánk, köszönjük neked adventet, advent csöndjét, s azt az adventi útvonalat, amelyet kijelöltél életünk számára. Úrunk, te látod, hogy adventi utunk hogyan halad. Te látod, hogy mennyi túl teher van az életünkbe, amely visszatart, pedig szeretnénk eljutni hozzád. Szeretnénk felszabadulni a te jelenlétedbe, szeretnénk imádni téged teljes szívenkből. De te látod, Urunk, mennyi minden gátol, köt, s lehúz bennünket. Van, akinek betegsége a fájdalma, van, akinek a gyásza legnagyobb terhe, van, akinek, Urunk, lelki harcai és tusái veszik el minden figyelmét és erejét. S Urunk, bocsáss meg nekünk a legnagyobb túlterhünket, bűneinknek következményét, a szeretetlenséget. Amikor figyelmetlenül elmegyünk melletted, s embertársaink mellett. Engedd meg, Urunk, hogy a mi lelki éberségünk a te igéd által növekedhessen, hit által. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy hadd lehessen ez az adventi óra most te veled és te benned, a lelki megerősödésnek, megújulásnak az alkalmas eszköze. Könyörgünk, Urunk, hogy áld meg az ige hirdetőjét, hogy a te igédet áldottan tudja szólni közöttünk, s kérünk, nyisd meg mindnyájunknak a szívét, lelkét, hogy a szó, a te szavad, Urunk, egészen a szívünkig hatolhasson el. Az Úr Jézus nevébe jövünk eléd, mennyei atyánk, engedd meg, hogy eljöhessen a te országod, most is az Isten tisztelet órájába, s ne a mi gondolataink és akarataink menjenek végbe. Atyánk, legyen meg a te akaratod. Jézusért. Amen.
Kedves testvérek, az az ige, amely alapján Isten üzenetét hirdetni szeretném, írva található Máté evangéliumában, a 25. fejezetben, az első 13 versben, valamint a jelenések könyve 19. fejezetében, a 6., 7. és 8. versekben. Akkor hasonló lesz a mennyek országa a 10 szűzhöz, akik fogták lámpásukat és kimentek a vőlegény fogadására. 5 közülük balga volt, 5 pedig okos. A balgák ugyanis, amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat, az okosak viszont lámpásukkal együtt olajat is vittek korsóikban. Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkor aztán kiáltás hangzott. Íme a vőlegény, jöjjetek a fogadására! Ekkor felébredtek a szüzek mind, és rendbe hozták lámpásukat. A balgák így szóltak az okosakhoz. Adjatok nekünk az olajotokból, mert lámpásunk kialszik. Az okosak így válaszoltak. Hát, ha nem lesz elég nekünk is, meg nektek is, menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Amíg azok távol voltak vásárolni, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre. Azután bezárták az ajtót. Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak, Uram, Uram, nyiss ajtót nekünk. Ő azonban így válaszolt, bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. A jelenések könyvében pedig így olvassuk az igét a 19. fejezet 6., 7. és 8. verseiben. Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. Örüljünk és újjongjunk, és dicsőítsük őt, mert eljött a bárány mennyegzője, felkészült menyasszonya, és megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba. Ez a gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti. Kedves testvérek, a férfiak elég sokszor várnak az asszonyokra, a hölgyekre. Filmekben látjuk azt, hogy mondják, a hölgyeknek illik a randiról egy kicsit késni. Sokszor az a konfliktusnak a lényege, hogy az a kicsi, az nem is olyan kicsi, sokat várnak. Aztán később is találkoznak férfiak azzal, hogy bizony a feleségre várni kell. Megbeszéljük, megbeszéli otthon a házaspár, hogy na akkor indulunk, megyünk valahová bevásárolni rokonokhoz, egy esküvőre. Ekkor és ekkor megyünk, férfi kimegy, beindítja az autót, kiáll a garázsból, és csak várni kell, várni kell. Hát, amikor elveszti a türelmét, akkor még el is kezdi nyomni a dudát. Nem szép dolog, egyáltalán nem szép dolog ilyet csinálni. És hát van sok hölgy, akire ez nem igaz, de tudjuk azt, hogy sokakra igaz. Kérdés az, hogy miért van ez? Miért késnek a hölgyek? Miért késlekednek az asszonyok? Mi ennek az oka? Ezt biztosan leszögezhetjük, nem az, hogy bosszantsák a férjüket. Ennek sokkal objektívabb oka van, mégpedig az, hogy készítik magukat. Szépek szeretnének lenni. Egy férfi lehet, hogy elmegy kócosan valahová, de egy asszony odafigyel rá, hogy az a haja szép legyen. Hogyha hideg van, akkor egy olyan kalapot tegyen fel, ami odaillik. És az úgy legyen a fején, ahogy az illik. És így tovább. Egy férfi elképzelhető, hogy elmegy úgy a cipőjével, hogy van rajta egy kis kosz, egy asszony biztosan nem. Meg lehet-e ezért vetni az asszonyokat? Semmiképpen sem. Nagyon jól teszik, nagyon helyes. Ez így normális, úgyhogy semmiképpen sem az elítéléssel hoztam fel ezt, hanem épp ellenkezőleg. Nagyon helyes, hogy ékesítik, készítik önmagukat. A 90-es évek elején, egész pontosan 90-ben, vagy legkésőbb 91-ben volt egy televízió műsor, ahová meghívtak egy szakértőt. Ugye emlékszünk, ez a munkanélkülivé válásnak az időszaka volt, rengetegen kerültek az utcára is. Szakértőt megkérdezték, hogy ha valakinek mégis van valahonnan 50 000 forintja, azért abban az időben az még nagy pénz volt, milyen vállalkozásba kezdjen. Mi az, amivel valószínűleg sikert, nyereséget fog elérni. És egészen megdöbbentő volt a válasz, azt mondta ez a szakértő, hogy semmilyenbe. 50 ezer forintból ne kezdjen semmilyen vállalkozásba, mert bár nagy pénz, de azért mégsem annyira nagy, hogy abból vérmes reményekkel lehet belekezdeni bármilyen vállalkozásba is. És azt tanácsolta, hogy ha 50 ezer forintja van valakinek, költse magára. Költse magára. Menjen, csináltassa meg a fogait, csináltasson magának szép, normális frizurát, vegyen magának néhány öltönyt, új cipőket, és a munkaerő piacra sokkal nagyobb eséllyel tud majd betörni, sokkal nagyobb eséllyel fogják őt felvenni alkalmazottnak, mint azt, aki pacuhán, rendetlenül, lepukkantan jelenik meg. Pedig lehet, hogy a tudása, a szakértelme kevesebb, mint a másiknak, de nekünk fontos a kinézet. És egyáltalán nem probléma ez, hogy nekünk lényeges az, hogy hogyan nézünk ki. Még inkább így van ez a házasságkötésnél. Az egyik legfontosabb kérdés, hogy milyen legyen a menyasszonyi ruha. A férfi, a vőlegény az elintézi azzal, hogy szép. Elkezdi a menyasszony felpróbálgatni, ez is szép, ez is szép. Hát döntsük már el. De annak a hölgynek, annak a menyasszonynak nagyon fontos, ő tisztában van vele, hogy a vőlegényi zakóját, öltönyét fel fogja tudni venni 10 év múlva is. De a menyasszonyi ruha arra az egyetlen estére szól. Soha többé. Nem lehet máskor menyasszonyi ruhát felvenni. Csak azon az egy napon. Nem mindegy, hogy hogy néz ki benne. A mai ige is erről szól. Azt mondja az igénk, hogy Jézus Krisztus a vőlegény, az egyház pedig a menyasszony. És arról beszél a Szentírás, hogy közeledik a házasság, közeledik a beteljesedésnek az ideje. A kérdés pedig az, amit feszeget igénk, hogy készül-e a menyasszony, vagy készen van-e a menyasszony. Készen áll-e az egyház? Hallottuk a példázatot a 10 szűzről, akik mindegyik elaludt, de azért az egyik fele ennek a csapatnak, az 5 szűz az jobban készült. Számított mindenre. Vitt magával plusz olajat is, hát ha késik a vőlegény. Ezen jártak a gondolataik. A balgák pedig nem voltak készen teljesen. Hogy látjuk mi magunkat? Hogy látjuk az egyházat, az egyházakat? Készen állunk a végidőkre? Készen állunk a beteljesedésre? Készen állunk arra, hogy egyszer csak megjelenik Krisztus? Most olvastuk az igében, Lukács evangéliumában. Jézus mondja, amikor mindezek jönnek, akkor az emberek megdermednek a félelemtől, ti viszont egyenesedjetek fel, mondja Jézus. Mert eljött a ti reménységeteknek az ideje. Tehát, ha mi készen vagyunk, akkor mi nem rettegéssel tekintünk erre az időre, hanem boldog reménységgel. Végre, amire éveken, évtizedeken keresztül vártam, amiért imádkoztam, az most valósággá lett. No hát, így vagyunk-e? Ilyenek-e az egyházaink? Ilyen-e a mi egyházunk? Tegyük fel őszintén a kérdést. Hát én úgy gondolom, azt kell mondanunk, hogy készülgetünk. Talán ez a helyes. Azt nem helyes mondani, hogy nem készülünk, ez biztos, hogy nem így van. De azt sem tudjuk mondani, hogy készen vagyunk. Hát úgy készülgetünk. De azért ennél többről van szó. Sokkal többet jelent készülni, mint úgy készülgetni. Azt írja az ige, az odafel valókkal törődjetek, és ne a földiekkel. Azzal törődünk? Hát azért. Nem gondolom, hogy csak az odafel valókkal. Nagyon-nagyon sok energiánkat, időnket leköti, hogy mi történik itt. Túl sokat foglalkozunk a földiekkel, az idelent valókkal. Pedig arról azt ígérte az Úr, hogy majd ő gondot visel ezekre. Sokat aggodalmaskodunk is. Pedig hát el sem bírjuk képzelni, hogy milyen volt az ősgyülekezet korában, amikor szó szerint élet-halál krízisét jelentette, hogy valaki hisze Krisztusban, követi őt, vagy nem. amikor azt mondták, hogy megtagadod Krisztust, megtagadod a hitedet, vagy az oroszlánok ebédje leszel. És milyen sokan voltak, akik azt mondták, akkor az oroszlánok ebédje leszek. Mert nekem nem a vég következik, hanem a beteljesülés. Ti úgy fogjátok látni, hogy én meghalok, én meg tudom, hogy ott leszek az Úrral, aki vár engem. Az én életem nem véget fog érni, hanem a teljességre jut. Hát így vagyunk-e? Így készülünk-e? Mondjuk ebben az adventben, Krisztus visszajövetelére, hogy bármi is ér, mi az odafelvalókkal törődünk, és azt keressük. És bármi történik, tudjuk, az Úr jelen van, és ő tartja kézben az eseményeket. Bizony, egy vőlegény számára nagyon kiábrándító lenne, hogyha azt látná, hogy az ő menyasszonya még az esküvő napján is telefonálgat a barátnőivel, júj, komolyan, és mi volt, hogy volt, meséld el, mondd el. Hát te nem készülsz, te nem akarsz fodrászhoz menni, nem ezen jár az eszed? Egészen döbbenetes lenne, ha a vőlegény azzal találkozna, hogy a menyasszony úgy készülget. Úgy készül az esküvőre, mint a nagymamájának a szülinapjára. Ó, hát vegyük meg az ajándékot, meg menjünk el, de nem úgy, mint élete egyik legfontosabb napjára. Mennyivel inkább kellene készülnünk arra a napra, amikor eljön Jézus Krisztus. Az kellene, hogy számítson csak, hiszen készen kell, hogy várjuk őt. Mert látjuk, mi lett az eredménye annak, aki nem készen várta. Az 5 balga szűz csak készülgetett, és végül az lett az eredmény, hogy azt mondta a vőlegény, nem ismerlek benneteket, nem tudom, kik vagytok. Az egyház pedig emberekből áll, úgyhogy az is kérdés, hogy az egyházban, a gyülekezetben mi személy szerint hogy készülünk. Ki, aki itt ül, hogy készül Jézus Krisztus elé? A készüléshez hozzá tartozik a szép ruha. Jézus Krisztushoz a fehér illik, a tisztaság, a szentség jele, az elválasztottságnak a jele. És tudjuk jól, ezt nem kell magyarázni, hogy ez a ruha boltban nem kapható. Ez a fehér ruha azé, aki elkérte. Aki elkérte és aki megkapta. Nem pénzért kapható, hanem kegyelemből. Sokszor érezzük mi azt, hogy olyan dolgok miatt van lelkiismeret furdalásunk, amiről senki nem tud. Senki. És mégis lehet, hogy nehezen alszunk el, nyugtalanok vagyunk, feszültek. Talán meg sem tudjuk fogalmazni olykor, hogy miért. Máskor, ha szánunk rá időt, és nem a tévével, internettel és így tovább altatjuk el ezt a lelkiismeretet, hanem mélyebben magunkban nézünk, akkor talán meg is tudjuk fogalmazni, hogy olyan gondolataim voltak, azt mondtam, már lehet, hogy el is felejtette, de én tudom, mulasztottam, és így tovább, és bánt, belülről leterhel valami. Aztán ott vannak a nyilvánvaló bűnök is. Nos, mindezeket el akarja venni az Úr. Mindezektől meg akar tisztítani. Ettől a szégyentől, amikor úgy érezzük, mintha belennénk sározva, ezektől fel akar szabadítani. És azt mondja, hogy aki erre vágyik, csak oda kell menni és kérni. Uram, én itt vagyok. Ezzel és ezzel, így és így tettem, viselkedtem, cselekedtem, éltem, és engem ez agyon nyom. Nem látja ezt senki, de engem mégis bánt. Ments meg engem. Szabadíts fel ez alól. Tisztíts meg ettől. És az Úr ezt örömmel megteszi. Megtisztít és ad egy új és tiszta fehér ruhát. És ezzel, a tiszta fehér ruhával, a bűnbocsánat kegyelmével már mondhatjuk, ott lehetünk a mennyek dicsőségében. Erről szól az az ige, amit nagy tiszteletű asszony olvasott az Úrasztalától, Máté evangélium a 22. fejezetében, a példázatban, hogy megvoltak a meghívottak, arra a nagy vendégségre, a nagy mennyegzőre, esküvőre, de nem voltak rá méltók, mert bár őket illette a megtiszteltetés, hogy eljöjjenek, számukra ment a meghívó, először valószínűleg csak papíron, aztán személyesen is, de végül ők mindnyájan megtagadták a meghívást, és jöttek a kifogásokkal, nem érek rá, dolgom van, gyakorlatilag a lényeg nem érdekel. És akkor azt mondta az Úr, hogy jó, akkor ők nem jönnek, de hívunk mindenki mást. És akkor jöttek valóban mindenki más, és örült az Úr. Örült, hogy megtelt ez a lakodalmas ház. De ahogy körüljárt a vendégek között, látta, hogy van valaki, aki nincs felöltözve. Nincs ebben a tiszta fehér ruhában. És mondja neki, barátom, te hogy jöttél be ide? Hogy kerültél ide? Te nem tudtad, hogy hová jössz? És az a valaki csak hallgatott. Nem tudott mit mondani. Mert tisztában volt vele, hogy mi a baj. Hogy itt körülöttem mindenkinek szép fehér ruhája van, csak nekem nincs. Mert ez a valaki csak úgy beesett. Meghívtak. Hát akkor jövök. Ez az, amikor valaki azt mondja, hát legyenek hálásak érte, hogy elmentem a templomba. Legyenek hálásak érte, hogy ott voltam. Legyenek hálásak érte, hogy dobtam a persejbe. Legyen hálás érte az egyház, legyen hálás érte, és megtisztelve érezze magát a gyülekezet. Testvérek, mindenkinek örülünk, aki jelen van. De aki így gondolkodik, annak nincsen még fehér ruhája. Az nem tudja, hogy milyen drága árat kellett az Istennek azért fizetni, hogy valaki ott legyen a mennyek dicsőségében. Mert aki ebben a fehér ruhában van öltözve, az minden vasárnap azt mondja, nekem megtiszteltetés, hogy jöhetek. Nekem megtiszteltetés, hogy maga mellé enged az Isten. Nekem kiváltság, óriási dolog, hogy itt lehetek. Hogy szól hozzám is az Isten. Hogy annyi bűnöm, nyomorúságom ellenére még mindig szeret. Óriási megtiszteltetés. Köszönöm, Uram, hogy itt lehetek. És köszönöm, hogy reménységem van arra, hogy majd ott is veled lehetek. A mennyek dicsőségében. Hogy amikor mások reszketni fognak, akik téged nem ismernek, mikor visszajössz, akkor én boldogan várlak, és azt mondom, jöv el, Uram Jézus. Ezért örök életbe vágó kérdés, hogy van-e Krisztustól nyert fehér ruhánk, azaz bűnbocsánatunk. Ha nincs, nem baj, csak igyekezzünk beszerezni. Az Úr szívesen adja. Vehetjük úgy is ezt a templomot, mint egy ilyen öltözőt. Meg lehet vásárolni, el lehet fogadni Krisztustól ezt a szép fehér ruhát. Ám ez a ruha még szebbé tehető, még ékesebbé tehető. A szentek igaz cselekedetei még gyönyörűségesebbé teszik. Egy mennyasszony sem elégedne meg azzal, hogy bemenne egy mennyasszonyi ruha kölcsönző boltba, és akkor látna azt, hogy van 25 teljesen egyforma ruha, csak az a különbség, hogy az egyik az keskenyebbekre való, a másik magasabbakra, és így tovább. De egyféle van csak, nincs gyakorlatilag választék. Szeretné az a mennyasszony, hogy az övé egy kicsit különlegesebb legyen, másabb legyen, tetszeni akar az ő vőlegényének. Hát mi is, akik készülünk erre a mennyegzőre, itt adventben is Krisztus visszajövetelére, nem tudunk megelégedni azzal, hogy van fehér ruhánk. Örülünk neki, de nem tudjuk azt mondani, hogy na akkor most már ezzel minden rendben van. Hanem az a vágyunk, hogy még szebbé szeretnénk tenni, még ékesebbé. Ékesíthetjük ezt hitünkből, engedelmességünkből fakadó jó cselekedeteinkkel, mert ezekkel megdicsőítjük a mi Urunkat. Most, amikor várjuk a karácsonyt adventben, mindenképpen gondoljunk erre is, hogy várjuk vissza Krisztust, a mi Urunkat. Ne okozzunk neki csalódást, ne legyünk lusta vagy közömbös mennyasszonyai, hanem fehér ruhánkat, amit tőle kaptunk, igyekezzünk minél inkább ékesíteni, hogy szebb legyen és gyönyörködhessen bennünk. Amen. Úr Jézus Krisztus, drága megváltónk, várunk téged vissza. Várjuk, hogy elgyere. Urunk, a váradalmunkban mégis el kell mondanunk őszintén, hogy nagy a vágyakozásunk az iránt, hogy veled találkozzunk, de valahol érezzük, hogy nem vagyunk teljesen készek. Ha most ebben a pillanatban jönnél, tudjuk azt, ott van rajtunk az a fehér ruha, de nem áll ékesen, szépen. Nem vagyunk még teljesen készen. Segíts nekünk, Urunk, az odafel valókkal törődni, és minél inkább te rád tekinteni. Add, Urunk, hogy minden nap, amikor felkelünk, akkor ne csak azért öltözködjünk fel, és induljunk el a munkába, vagy éppen oda, ahová mennünk kell, mert szeretnénk elvégezni dolgunkat, munkánkat, feladatunkat, és eközben fontos az, hogy normálisan nézzünk ki. Segíts, Urunk, hogy minden nap a lelkünket, a szívünket is ünneplőbe öltöztessük. Akarjuk, Urunk, ékesíteni magunkat, mert te látod a mi életünket. Figyelemmel kísérsz életünknek minden pillanatában. Úgy akarunk előtted járni, Urunk, mint akikben gyönyörködni tudsz, mint akikre te is nagyon vágysz, hogy amikor eljön majd az idő, akkor ékesen, felkészítve találj bennünket. Segíts, Urunk, egy ilyen életre, egy ilyen várakozásra. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik most csüggetegen vannak jelen, valamilyen fájdalmuk, gyászuk miatt, akik nem tudnak most igazán nagy élő reménységgel előre tekinteni, mert agyon nyomja őket az ő fájdalmuk és bánatuk. Légy hozzájuk irgalmas, Urunk, te hajolj le melléjük, és te erősítsd meg őket, hogy ezzel a teherrel, amit rájuk tettél, meg tudjanak birkózni. És tudjuk, Urunk, azt is, hogy te nem csak terheket adsz, hanem odaállsz mellénk, és te is magadra veszed a mi terhünket, a mi igánkat. Köszönjük neked ezt, Urunk, és imádkozunk azért, hogy akik terheket hordoznak, ezt érezzék, tapasztalják meg, nem hagyod őket egyedül. Imádkozunk, Urunk, a családokért, akik készülnek a karácsonyra, tedd áldottá az adventi napokat, vasárnapokat, hadd legyen idő körülülni az asztalt, hadd legyen idő énekelni, imádkozni, a te igédet olvasni, így gyakorolni a közösséget. Hadd legyen áldott a karácsonyi ünnep, a család, a szeretet ünnepe, és légy ott, Urunk, a mi ünnepünkben. Így imádkozunk különösen is a gyermekekért, akik nagyon várják a karácsonyt, hogy megkapják a sok-sok ajándékot. Azért esedezünk, hogy tudjunk úgy élni előttük szülőként, presbiterként, gyülekezeti tagként, tanárként, hogy meg tudjuk nekik mutatni, magyarázni, a legnagyobb ajándék nem az, amit a fa alatt találnak, hanem te magad vagy. Kérünk téged, Urunk, így tedd áldottá a mi ünnepünket, ünnepi készülődésünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Úrunk Jézus Krisztust. Amen. Hallgassuk meg a nagy tiszteletű asszony buzdítását.
Kedves testvérek, azzal szeretnék a kedves testvérek felé fordulni, hogy Istennek hála, hogy ebben az esztendőben a Magyarországi Református Egyház zsinatának szeretett szolgálatán keresztül az érzékenyítés programjába a mi gyülekezetünk is beléphetett, részévé válhatott. És mivel december 3-án volt a fogyatékkal élőknek a világnapja, ezért vagyok most itt, hogy erre a figyelmet felhívjam. Még mielőtt csak azokra a testvéreinkre tudnánk gondolni, akik vakként, vagy értelmi fogyatékkal, vagy mozgáskorlátozottsággal rendelkeznek, mindig vegyük magunk elé azokat a hitbeli fogyatékainkat, amikor nem tudjuk meglátni, amit az Úr mutat, nem tudjuk meghallani, amit mond nekünk, s nem tudunk abba az irányba haladni, amelyen pedig ő szeretné, hogy járjunk. Nem csak testi fogyaték van, hanem lelki is, s advent idejében, imádságainkba, hordozzuk úgy a testi, mint a mi lelki fogyatékainkat is. És mivel ennek hangot szeretnék adni, ennél hitelesebb nem lehet, mint egy fogyatékkal élő testvérünk által megszövegezett imádság. Ez is a címe, fogyatékkal élő imája. Szerető atyám, segíts keserűség nélkül elfogadnom ezt a fogyatékosságot, amely oly hirtelen megváltoztatta az életemet. Tégy képessé engem arra, hogy túllássak az általa támasztott korlátokon. Taníts meg engem arra, hogyan fogadjam áldásként a beléd vetett bizalom elmélyítésének eszközeként. Bocsásd meg reményvesztettségem, haragom és csüggedésem pillanatait. Köszönöm neked a leckét, melyet tanulok, hogy mindenkit méltósággal kell kezelni. Külön is a fogyatékkal élőket, a szélütötteket, a vakokat, a szellemi károsultakat, a bénákat, az egészségükbe megtörteket, mindenkit, aki maradandóan sérült, akinek megfogyatkozó, az élet teljességét nélkülöző állapota van. Uram, alakítanom kell magamat, hogy elérhessem a számomra lehetséges önállóság formáját. Fölajánlom neked a kezelések óráit, csendes imaként mindazokért, akiket elcsigázott a betegség, és elnyűtt a szenvedés. Minden gyermekért, különösen azokért, akiket elhagytak, nem szeretnek, akiken erőszakot követnek el. S Uram, a haldoklókért, s mindazokért, akik elveszítették szeretteiket. Találják meg a nyugalmat te nálad, s magamnak a türelem és az erősség adományát kérem, és a te minden szenvedővel együtt érző szeretetedet, mert Uram, te voltál és te vagy ma is fájdalmak férfia, betegségeink ismerője, s csak a te sebeid által gyógyulhatunk meg. Ámen. Köszönöm a testvérek figyelmét.
Kedves testvérek, 1997. december 4-ére, akik itt ülnek a templomban, majdnem mindenki jól emlékszik arra szörnyű éjszakára, hajnalra, amikor valaki felgyújtotta ezt a templomot és leégett. Isten azonban hűséges az ő ígéretéhez, tudjuk jól, hogy akik Istent szeretik, minden a javukra szolgál. Akkor senki nem bírta elképzelni, hogy ez hogy lehet majd valakinek a javára, a gyülekezetnek a javára, de Isten még ezt is jóra fordította. Sokszor beszélünk róla, előkerül presbiteri gyűlésen is, hogy micsoda azelőtt talán sosem tapasztalt összefogás, szeretet volt a gyülekezetben ennek nyomán, a 2 éves munka során, amíg újra felépült ez a templom. Mi, akik itt vagyunk, ragaszkodunk ehhez a templomhoz, amely ékessége ennek a városnak, ékessége a református egyháznak, nekünk büszkeségünk. Úgy vagyunk vele, mint a 84. Zsoltárban írja imádkozva a zsoltáríró: mi kedvesek a te hajlékaidó seregek, Ura! Sóvárok, sőt, eleped a lelkem az Úr udvarai után. Testem és lelkem újongva kiállt az élő Istenhez. Még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, ahová fiókáid helyezi oltáraidnál, seregek, Ura, királyom és Istenem. Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged. Boldogok azok is, akik ide járnak ebbe a templomba, ennek lehetnek, ennek a gyülekezetnek tagjai, de még ennél is fontosabb, hogy annak a mennyei gyülekezetnek a tagjai legyünk, amelyről az imént hallottunk, és hogy annak a fehér ruhának a részesei, viselői legyünk, amelyet Jézus Krisztus szerzett a számunkra. Így adunk hálát Istennek azért, hogy itt lehetünk ugyanezen a helyen, a megújult templomban, övé legyen a dicsőség örökké.